12. fejezet. Mikor Lajos királya teremben megpillantotta az orleáni herceget, szemöldökét haragosan összeráncolva, magára erőszakolt nyugalommal így szólt hozzá.
Nos, téged is itt talállak, Lajos.
Majd Quentin felé fordulva szigorú hangon rászólt.
Te pedig szolgálatban vagy itt, vagy nem?
Ó, hát bocsásson meg ennek az ifjú katonának, ször, mondotta a herceg.
A kötelességétől híven teljesítette. Tudomásomra jutott, hogy Jeannine hercegnő itt van.
És nem engedelmeskedtél az őrszem figyelmeztetésének, mert itt akartál a leányomnak udvarolni, nem de? Folytatta tovább a király, aki talán önámításból is úgy képzelte, hogy a herceg is épp oly szerelmes, mint a leánya.
De hát szükséges volt azért az én testőrömet parancsom megszegésére bírni?
No, de meg kell ezt bocsájtani az olyan ifjú embernek, aki fölig szerelmes. A hercege szavakra fölkapta a fejét, mintha valami észrevétele lett volna a király e megjegyzésére, de az ösztönszerű tisztelet, hogy ne mondjuk félelem, belé folytotta a szót.
Hogy Jeannine egy kissé rosszul érezte magát, folytatta a király. Sose törődj vele, majd elmúlik. Nyújtsd oda neki a karodat, és kísérd a szobájába. Én az alatt a vendég hölgyeket kísérem a szobájukba.
A király szava szinte parancsként hangzott, és a herceg annak megfelelően a hercegnőt a csarnok túlsó végén levő ajtó felé kísérte, még a király, jobb kezéről a kesztyűt lehúzva, Isabella gróf kisasszonyt és Hemmeling grófnőt a csarnok másik végén lévő szobájukba vezette. Mikor azután a hölgyek a szobájuk küszöbét átlépték, a király egy darabig megállott a küszöbön, majd mélyen meghajtva magát, a szobát óvatosan bezárta, és a hatalmas nagy kulcsot magához vette. Azután mélyen elgondolkodva, lassú léptekkel Quentin felé tartott, aki a király korholására elkészülve nem minden aggodalom nélkül látta őt feléje közeledni.
Rosszul. Nagyon rosszul cselekedtél, fiam, szólalt meg a király, amikor egy lépésnyi távolságban Quentintől megállt, és a tekintetét merően a fiatal katona arcára függesztette.
Nagyon rosszul cselekedtél, megérdemled érte a halált.
Ne is védekezzél! Mi dolgod volt neked a herceggel? És egyáltalán az én parancsomon kívül mit töröttél te mással?
Felség, engedje meg, hát mit tehettem volna én egyebet? Hebegte zavarában Quentin.
Hogy mit tehettél volna, ha az őrhelyed előtt erőszakkal akar valaki elhaladni?
Mordult rá a király haraggal.
Hát mire való a fegyvered? Nyomban meg kellett volna őt támadnod, és ha továbbra is ellenáll, hát lelőni.
Most pedig távozzál innen. Amott az első szobában széles lépcsőt találsz, amelynek aljában várakozik Oliver.
Küldött ide hozzám, te pedig menj csak a szállásodra.
De hogyha kedves az életed, hát azt ajánlom, hogy el ne járjon ám a szád. Quentin örvendve ugyan, hogy könnyű szerrel menekült ki a bajból, de viszont megborzadva a király hidegvérű kegyetlenségétől, sietve teljesítette a parancsot és értesítette Olivert, aki a lépcső alján az udvarban várakozott. Mikor Oliver a király elé lépett, ezt gondolataiban mélyen elmerülve találta, s minthogy ezt a lelki állapotot jól ismerte már, nesztelen léptekkel hátra osont és megvárta, amíg szólítja a király.
Nos, Oliver, szólalt meg végre a király. A te álmaid úgy szerte fosztottak, mint ahogy elolvad a hó a meleg szél után. Csak azután az a hó ne lavina alakjában temessen el minket.
Szomorúan vettem tudomásul, ször, hogy nem jól állunk, felelte Oliver bánatos hangon.
Hogy nem jól állunk?
Pattant fel a király, idegesen föl s alá lépkedve a teremben.
Rosszul állunk, barátom, a lehető legrosszabbul.
Hát íme, ez az eredménye a te nagyszerű tanácsodnak, hogy ezt a két szerencsétlen nőt vegyem oltalmamba.
Mondom neked, hogy Burgundia készülődik, és Angliával szövetségre akar lépni.
Eduard pedig, akinek otthon most semmi dolga, hadseregét azon a szerencsétlen Kálén keresztül a nyakunkra küldi. Egyenként majd csak elbánnék én velük. Akár hízelgéssel, akár fegyverrel, ha kell, de együtt, közösen támadnak, Oliver. Ráadásul pedig itt van annak a nyomorult Szent Paulnak az árulása. Hát mindennek te vagy az oka, Oliver, aki azt tanácsoltad nekem, hogy fogadjam be azt a két hölgyet,
és szegődtessem szolgálatukba postai szolgálatra azt a nyomorult cigányt.
Felség, felelte Oliver. Indító okaimat jól ismeri. A gróf kisasszony birtokai Burgundia és Flandria határán feküsznek, kastélyuk pedig szinte bevehetetlen vár.
A gróf kisasszony igénye a szomszédos területekre olyan természetű, hogy az bizony nagy gondot okozhatna Burgundiának akkor, ha a gróf kisasszony olyan emberhez menne feleségül, aki Franciaország iránt barátságos érzülettel viseltetik.
Hiszen szó sincs róla, kecsegtető kilátások és ilyen férjet esetleg találhattunk volna számára, hanem az az átkozott cigány. De hogy is tudtál nekem ilyen hitetlen pogányt ajánlani, akiben egy szikrányi becsület sincsen?
Méltóztassék csak vissza emlékezni, ször, hogy én óvatosságra intettem felségedet vele szemben. Kétségtelen, hogy az a cigány csak ugyan közvetített legalábbis egy levelet a gróf kisasszony rokonaihoz, amelyben arra kérte fel azokat, hogy a segítség megérkeztéig tartsák erősen a kastélyt a burgundi herceg támadásával szemben. Felséged azonban jósoltatott magának a cigány által, aki így módon bizonyos titkoknak jött a nyomára, amit azután áruba bocsájtott.
Szégyellem magam, mondotta a király. Szégyellem magam, pedig, mint mondják, ezek a pogány népek azoktól a bölcs kaldeusoktól származnak, akik a csillagok titkát Siraz síkján kémlelték ki.
Oliver, aki jól tudta, hogy Lajos király mennyire babonás, nem időzött sokáig ennél a pontnál, hanem csak arra a megjegyzésre szorítkozott, hogy az a cigány mégsem lehetett jó proféta, legalábbis nem önmaga számára, mert különben nem tért volna vissza Tourzba, ahol azután a jól megérdemelt akasztófa várta.
Nos, a cigány elvette méltó jutalmát, de mi történjék ezzel a két hölgyel?
Sóhajtott fel a király.
Nem csak, hogy a burgundiak háborúval fenyegettek miattuk, hanem jelenlétük még az én családi békességemet is fenyegeti, mert az orleáni herceg, aki látta őt, bizonyosra veszem, hogy ezután még kevesebb hajlandóságot mutat Jeannin iránt, hogy azt feleségül vegye.
A király és Oliver még hosszasabban meghányták vetették ezt a fogós ügyet, végre is abban állapodtak meg, hogy legjobb lenne Isabella gróf kisasszonyt egy olyan férfihez feleségül adni, aki azután síkra szállna a burgundi birtokok érdekében, titokban azonban Franciaország érdekét szolgálná, noha nyíltan nem vallaná be azt.
De hol találok én egy olyan barátot? Kérdezte a király. Adjam oda valamelyik megbízhatatlan hűbéresemnek, aki azután hatalomhoz jutva függetleníteni magát? De hát Dunoá, persze, jó lenne, benne megbízhatnék. De mégsem. A hatalom és a gazdagság nagyon megváltoztatja az emberek érzületét. Tehát Dunoá grófban sem bízhatom.
De azért vannak még olyan férfiak is, mondotta Oliver édes kés behízelgő hangon, akik egyedül felséged kegyétől függenek, akik felséged pillantása nélkül épp úgy nem tudnának megélni, mint levegő és napfény nélkül. Olyan férfiak, akik...
Akik hozzád hasonlók, Oliver, vágott közbe a király. Nem, ó, nem, Oliver. A nyilat túl korán lőtted ki. Azért talán, mert én ennyire leereszkedő vagyok irántad, ne gondold ám, hogy téged alkalmas férnek tartanálak egy gyönyörű teremtéshez. Téged, akinek a hűsége sem egészen kétségbe vonhatatlan.
Hely, felséged, olyan igénykköveteléseket tulajdonít nekem, amire én okot nem adtam, felelte alázattal Oliver.
Örvendek, hogy ezt a nyilatkozatot megtetted, Oliver, mondotta a király. Sokkal okosabb és ravaszabb embernek ismerlek, hogy sem erre a rögeszmére képesnek tartanálak téged. Hagyjuk tehát. Isabellát nem merem összeházasítani egyik alattvalommal sem, de nem merem visszaküldeni Burgundiába, sem Angliába, sem Németországba, ahol valószínűen találnék olyan férfit, aki inkább csatlakoznék Burgundiához, mint Franciaországhoz. Most légy hát okos, Oliver, a te találékony elméd tudná-e valami jó tervet kieszelni?
Oliver többféle tervet terjesztett a király elé, amelyek azonban nem nyerték meg a király tetszését, és mindegyik ellen volt valami kifogása. Végül is a király azt ajánlotta, hogy legjobb lenne a Croy grófnőnek tudtukra adni, hogy jól tennék, ha távoznának Franciaországból, amely nem akar miattuk háborúba keveredni Burgundiával. És Lajos itt egy pokoli tervet eszelt ki. A sok vőlegény jelölt között, akiket egyenként sorra vettek és felsorakoztattak,
A király legalkalmasabbnak találta, még elképzelni is borzasztó, Vilmos Márk grófot, az Ardennek rémét, a kegyetlen rablóvezért, aki, hogyha a Croy vagyon birtokába juthatna, már hálából is inkább az ő pártjára állna. A két grófnő tehát néhány hű emberével a határi kísértetné, ahol a már előre értesített Vilmos Márk gróf várná, és tudná a módját, hogyan ejtse hatalmába a szép gróf kisasszonyt vagyonával együtt. Most még csak arról tanakodtak, vajon kire kellene bízni a gróf kisasszony kíséretét. Erre nézve is behatárolóan tárgyaltak. Végre is a király Quentin Durward fiatal skót testőr találta legalkalmasabbnak erre a célra. Oliver egy darabig hallgatott, ami azt jelentette, hogy nem ért egyet a király akaratával.
A felséged szokása ellenére túlságosan megbízik ebben a gyermekben, jegyezte meg azután Oliver.
Komoly okom van erre, felelte a király. Előbb azonban halld csak, hogyan képzelem én e terv végrehajtását. A két grófnőt áruhában néhány ember kíséretében elküldöm a lüttichi püspökhöz, aki Izabellának rokona, és aki a két hölgynek egyelőre menedéket adna az Árdában. De persze, még mielőtt a hölgyek céljukhoz érnének, Vilmos Márk gróf mindenre kész csapatával útjukat állja, és a hölgyeket elrabolja. Izabellával való házassága révén olyan területek birtokába jut, ahonnan veszedelmessé válhatik nem csak a lüttichi püspök, hanem a burgundi hercegre nézve is. Az így megerősödött Márk gróf azután az elégületlen városok élére állhat, és a burgundi herceget úgy sarokba szoríthatja, hogy annak ugyan elmegy a kedve attól, hogy Franciaországnak hadat üzenjen. Nos, hogy tetszik a tervem, Oliver?
Nagyszerű felség, felelte Oliver gúnyos hangon. Eltekintve természetesen a két hölgy sorsáról, amely az Ardennek vatkanyjának karmai között bizony egy csöppet sem lesz irigylésre méltó. De hogyha némi csekély árnyalatoktól el lehetne tekinteni, akkor én még alkalmasabbnak tartanám Tristan Ermitt fő porkolábot ször.
Ugyanhová gondolsz, Oliver? Méltatlankodott a király. Előbb te magad ajánlkoztál, most pedig a fő porkolábbal hozakodol elő? Annyi bizonyos, hogyha jó tanácsra van szükségem, vagy akasztani kell, akkor nagyon hasznosak vagytok nekem ti ketten, de nem vagytok olyan anyagból gyúrva, hogy belőletek grófot csinálhatnék. A csőcseléknek pedig arisztokrata vezér kell. Vilmos Márk gróf csak ugyan hercegi családból származik. Na, de térjünk a tárgyra. A két grófnőt tehát minél előbb menekülésre kell ösztönöznünk, amit úgy érünk el leghamarabb, ha azzal ijesztjük meg, hogy ki kell adnom őt a burgundi hercegnek. A te kötelességed lesz, Oliver, hogy a Márk grófot idejében értesítsd és közöld vele a helyet és az időpontot, amikor tervét legkönnyebben végrehajthatja. Most pedig azt is megmondom neked, Oliver. Miért esett az én választásom arra a fiatal skót katonára? Tudod, mily mély alázattal viseltetem én az áldott Szent Julián iránt, és itt keresztet vetett magára a király? Tegnap előtt éjjel is buzgón imádkoztam hozzá, vezéreljen én hozzám oly derék és hű idegeneket, akik az én akaratomnak vakon engedelmeskednek, és tekintélyemet és hatalmamat az országban megerősítik. Ugyanakkor ünnepélyesen megfogadtam a szentnek, hogy én az ilyen idegen férfit az ő nevében oltalmamba veszem, és támogatni fogom.
Azért küldi hát Szent Julián azokat a hosszú lábus kótokat a nyakára, ször? Jegyezte meg Oliver vakmerően, pedig tudhatta, hogy a babonás király effélékben nem ismert tréfát.
Te fickó! Torkolta le a borbét a király.
Nem hiába ördög a neved, de méltó is vagy rá.
Hogy merészelsz belőlem és Szent Juliánból gúnytűzni?
Szent Juliánra mondom, hogyha csak egy csipetnyivel is kevesebb szükségem volna rád, mint amennyire van, a kastélyom előtt álló vén tölgyfára akasztatnálak föl, amiért ilyen szent dolgokból gúnytűzöl.
De halld csak tovább, te hitetlen pogány! Alig hunytam le álomra a szemem, megjelent nekem Szent Julián egy ifjút vezetve kézen, akit bemutatva nekem azt mondotta, hogy ez az ifjú, miután megmenekül a víz áradat a kard és a kötél veszedelme elől, szerencsét fog hozni annak számára, akinek ő a pártjára áll. Nem különben sikerrel fogja végrehajtani azt a vállalkozást, amibe belefog. Másnap reggel rátaláltam erre az ifjúra,
Hazájában csodával határos módon menekült meg a lemészárlástól, tehát a karttól, itt pedig mindössze két nap leforgása alatt szintén nem mindennapi körülmények között menekült meg a kiáradt folyó vizéből és a fő porkoláb kötelétől. És csak ugyan, azóta már igen értékes szolgálatot tett nekem. Én tehát ezt az ifjút, mint Szent Julián küldöttét tekintem, és a legnehezebb és legveszedelmesebb szolgálatokra alkalmazom. Szavak után a király levette kalapját, és annak díszéül szolgáló sok ólom szobrocska közül kiválasztotta Szent Juliánét, és azt az asztalra téve buzgón imádkozott hozzá. Oliver, mert hiszen a király most nem láthatta, gúnyos, megvető pillantással méregette végig jótevőjét. Ilyen volt ő, ez már az ő macska természetéhez tartozott. Nos, és Quentin Durward, ha szabad magam így kifejezni, hasonlít ahhoz az ifjúhoz, akit álmában látott, felséged? Szólalt meg Oliver, amikor imáját a király befejezte. Hajszálig, felelte a király, de még ezen felül Galeotti Marzio asztrológus által készítettem a horoszkópját is, és ekkor kiderült, amit különben magam is sejtettem, hogy ez az idegen ifjú és én mindketten ugyanazon csillagzat hatása alatt állunk. De most már Oliver sem mert észrevételt tenni az asztrológia tudomány ellen, mert tisztában volt azzal, hogy a király e tekintetben még kevéssé érti a tréfát, sietett tehát kijelenteni, hogy szerinte ez a skót ifjú csak ugyan alkalmas lesz arra a feladatra. Legfeljebb arra lesz gondunk, mondotta a király, hogy a keleténél többet meg ne tudjon a tervünkről. Neki az lesz a kötelessége, hogy a két Kroy grófnőt elkísérje a lüttichi püspök székhelyére. Vilmos Márk gróf közben jöttéről természetesen neki nem szabad tudomással bírni. Ennek titkába egyedül azt a vezetőt fogjuk beavatni, akit majd te fogsz kiválasztani. Esetleg a fő porkolábbal együtt. Csak hogy, jegyezte meg Oliver, ez a bökkenő. Ahogy én a skótokat ismerem, az ifjú nem fogjám összetett kézzel szemlélni a Mark gróf beavatkozását, hanem igenis kardot fog rántani, akkor pedig nem szabadul meg olyan könnyen a haláltól, mint ma reggel. Hát erre is gondoltam, felelt a király. Nos, ha belepusztul, Szent Julián majd küld helyette egy másikat. Ma feladatának megfelelt, akkor nincs is rá szükség többé. Ez alatt azonban mi sem leszünk tétenek, és miután a két hölgyet menekülésre bírtuk, Krévékör gróffal elhitetjük, hogy a két hölgy azért szökött meg tőlünk titokban, mert valahogy neszét vette, hogy ki akarjuk őket szolgáltatni a burgundi hercegnek. Csak hogy Krévékör gróf nem esett a feje lágyára, és a burgundi herceg sem olyan ostoba ám, hogy ennek a mesének hitelt adjon. Szent Isten! Mély pogány lelkű ez az ember! Fakadt ki a király a folyton okoskodó Oliver ellen. Hát majd színlelek én olyan nagy őszintességet, hogy el kell hinniük. És annyira leveszem a lábáról a herceget, hogy még arra is képesnek fog tartani engem, hogy fegyvertelenül lovagolok a sátra elé és kíséret nélkül, legfőjebb a te ostoba személyed társaságában. Én pedig, már megbocsásson, ször, aki az acélt csak olló alakjában tudom forgatni, legalább egy lándzsás svájci zászlóhaj élén vállalkoznék erre a látogatásra, tudva azt, hogy a burgundi hercegnek ezer oka van bizonyosnak lenni afelől, hogy fenséged ellenséges érzülettel viseltetik iránta.
Hát bolond vagy te, koma, ütötte el tréfásan a király. Ellenére minden igyekezetednek, hogy én téged okos embernek tartsalak. Hát nem tudod felfogni ésszel, hogy a politika sokszor kénytelen az együgyűség látszatát is fölvenni, amint hogy a szerény, igénytelen, félénk külső sokszor oroszlán bátorságot takar? Ha a szükségét látnám, akkor bizonyára habozás nélkül megtenném azt, amit föltettem magamban. És számítanék az égiek segítségére is.
Ez a szavakban 11. Lajos király először árulta el azt a rendkívül szilárd elhatározását, hogy veszedelmes nagy ellenlábasát legyűri. Nagy elhatározás volt, amely azonban neki magának is csak nem a vesztét okozta. Miután a király elküldte Olivert, ő maga egyenesen a Kroy grófnők szobája felé tartott. Nem sok fáradtságába került, hogy a két hölgyet távozásra bírja, akik már is felismerték a helyzetet, és tudták, hogy a francia királyi udvar a burgundi herceggel szemben menedéket számukra nem nyújt,
Csak az ellen volt kifogásuk, hogy a király őket Lüttichbe akarja kísértetni. Esdve kérték tehát Lajost, küldje őket inkább Bretagne-ba, vagy Calais-ba, ahol a bretagne-i herceg, illetve az angol király védelme alatt biztonságban érezhetnék magukat. Csak hogy ez ajánlatok egyikesen felelt meg a király tervének, amiért is egész rábeszélő képességét előszedte, hogy a két grófnőt a maga ajánlatának megnyerje. Ami hosszas tanakodás után végre sikerült is neki. Tagadhatatlan, hogy a lüttichi püspök hathatos védelmet nyújthatott a menekült hölgyeknek, mert tekintettel egyházi hatalmára elég eszköze volt ahhoz, hogy a keresztény hercegekkel szemben a saját akaratának nyomatékot adhasson, másrészt a katonai hatalom is rendelkezésére állott, hogy mindenféle erőszakos támadást sikerrel visszautasíthasson. Itt csak az okozott némi nehézséget, hogyan érhessék el a hölgyek baj nélkül a püspöki rezidenciát. Erre nézve viszont Lajos nyugtatta meg a hölgyeket azzal, hogy miközben azt a hírt fogja elterjeszteni, hogy a két Croix grófnő ének idején Tours-ból megszökött és Bretagne felé menekült, az alatt ő kicsiny, de hű és megbízható kísérettel útnak indítja őket Lüttich felé, levélben és parancsban utasítván az érintendő városok és várak parancsnokait, hogy a hölgyek védelmét minden eszközzel biztosítsák. A két Croix grófnő, habár lelkükben méltatlankodtak is a barátságtalan, sőt, lovagiatlan fogadtatás miatt, nemhogy ellenkezett volna, hanem inkább kapva kapott a gyors elutazás gondolatán, mi több. Arra kérték a királyt, engedje meg nekik, hogy még ma éjjel útra kelhessenek. Hát bizony, Lady Hamelin már is torkig volt az olyan udvari élettel, amelyben sem udvaroncok nem voltak, akik az ő szépségét méltányolták, sem ünnepségeket sem rendeztek, ahol ragyoghatott volna. Isabella grófnő viszont épp eleget látott Lajos király udvarából, hogy végképp elmenjen tőle a kedve, sőt, azzal is tisztában volt, hogy ha a burgundi herceg még egyszer erélyesen a sarkára áll, Lajos király okvetlenül kiszolgáltatja őket neki. Lajos király készségesen beleegyezett a gyors elutazásba, már csak azért is, hogy Crèvecœur grófot bevégzett tény elé állíthassa, de meg azért is, mert attól tartott, és nem ok nélkül, hogy Isabella szépsége bizony még keresztül húzhatja a számítását, és leányától elhódítja a vőlegényét.